Brian H. Edwards, ne legyenek idegen isteneid. The Ten Commandments for Today, a tíz parancsolat a jelenkor részére, harmadik fejezet. És szólá Isten mindezeket az igéket mondván, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mózes második könyve, 20. rész, első 3 vers. A biztonság érdekében minden szakmának és foglalkozásnak megvannak a maga rendszabályai. Lehet jól és rosszul végezni a dolgokat, és minél nagyobb veszéllyel jár egy melléfogás, annál pontosabbak a szabályok. Egy architektus tervezhet rendkívül csodálatos, esztétikailag mindenképpen vonzó épületet, de ha a tervrajza nem egyezik az építészeti szabályzattal, nem nyeri el az építési engedélyt. Ez nem azért van, mert az építési minisztérium az összes építési tervrajzokat monopolizálni akarja, hanem azért, mert az előírások mellőzése mások biztonságát veszélyezteti. Ez az alapelv, hogy a közbiztonságot védjék pontos védelmi szabályokkal, komolyan kiterjed minden szakterületre, akár az architektúrában, mérnökségekben, az aeronautika terén, vagy orvosi vonatkozásban. De a vallásban, mely mindenek közt a legfontosabb, úgy látszik, minden elfogadható. Egy Isten, egy út. Pluralista társadalomban élünk. Ez azt jelenti, hogy vallások és kultúrák, népek és nyelvek keveredését találjuk ugyanazon társadalmi közösségen belül. De a pluralizmus szó még ennél is tovább megy. Annak a szemléletnek a megnevezésére használják, mely szerint mindezen különbözőségek, és különösen a vallási különbözőségek hozzájárulnak a szellemi igazságnak a kiteljesedéséhez. Vagyis nem számít, mit hisz egy személy, azt a hitet el kell fogadni, mint érvényes hozzájárulást az univerzum mögötti végső alapelv, vagy nevezd másként, ha úgy tetszik, teljes megértéséhez. Azt mondják, hogy ez a pluralizmus a harmónia fenntartását szolgálja egy pluralista társadalomban. Senkinek sem szabad azzal előállni, hogy az igazság monopóliumával kizárólagosan ő rendelkezik, és a mi feladatunk kiszűrni minden vallásból azt, ami a legjobb. A kereszténységnek is egyszerűen el kell foglalni a helyét a többi vallások között. Bizonyára ez a médiában hangoztatott politikailag helyes szemlélet, és számos egyházvezető hűségesen engedelmeskedik is ennek. Az ilyen kifejezések, mint az igazságnak általuk képviselt oldala, vagy Isten valóságába való értékes betekintés, vagy fontos hozzájárulás a lelkiség megértéséhez, folyton hallhatók, és gazdagon áthatják a mai kor emberének gondolatait, imáit. Isten viszont megköveteli, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Krisztus magáról ezt tartotta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 14.6. És a tanítványok erősítették, nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek közt az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Cselekedetek 4.12. Nos, e kizárólagosságokra ma így válaszolnak. Ez mindig az azok számára, akik őt akarják elfogadni. Részükre csak ő az egyetlen út. De a többi emberek, férfiak és nők számára vannak más utak. A média nem engedi meg a keresztény hit számára annak állítását, hogy nincsenek más istenek. És gyermekeinket arra tanítják, hogy toleránsak legyenek a más vallásúak iránt, ami egy egészséges igazság. Mert minden vallás helyes, ami egy egészségtelen hazugság. Amikor a tíz parancsolat ezzel az állítással kezdi, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, nyomban azt felelik, hogy ez tökéletesen igaz a zsidók számára. Nekik csak egy Istenük van, és nincs több. Ő az Isten, aki itt az Ószövetségben ki lett jelentve, és zsidó értelmezésben be lett mutatva. De mások számára, legyenek akár muszlimok, hinduk, buddhisták, vagy bármi mások, vannak más, épp oly hiteles istenek. És ez nem csak mai modern felfogás. Egy keresztény vezető és politikus ezt írt a naplójába. Idézem. A magukat hívőknek vallók nagy többsége ma készséggel kidob hitvallásából minden dogmát és tant. A Szentírást csak annyiban fogadják el, amennyiben ez megfelel filozófiájuknak. Ilyen lesz a jövő vallása, melyben Visna, Mohamed, Jupiter és Jézus Krisztus mind egy szinten állnak majd, s egyesek szerint mind egyformán jók, mások szerint mind egyformán rosszak. Eddig az idézet. Ezt 1868. március 19-én írta egy hívő herceg, Lord Shaftesbury. A pluralizmus azt tartja, hogy valójában minden vallás ugyanazon egy célra vezet. Csak hogy a célnak és az odavezető útnak mi, emberek, különböző neveket adtunk. Lehet az menny, nirvána, vagy paradicsom a Krisnán át, vagy Buddha, vagy Allah, vagy nevezhető a nagy építésznek, vagy Gajának, a föld nagy anya istennőjének. Nevezheted Istent úgy, ahogy neked tetszik, anyának, atyának, ez nem lényeges. A görögök és rómaiak istene Zeus és Hermes volt, akárcsak nekünk Isten és Krisztus. Az asszíroknak sajátos istene Assur volt, és az egyiptomiak Osirist és Isist imádták. S velük együtt a Szent Bika és számos helyi istenek. A perzsák Ahura Mazdához imádkoztak, és így folytathatnánk. Akár a New Age programjait nézzük, akár a spiritista médiumokat keressük, vagy Hare Krishnát, s hindu mantrákat énekelünk helyi jóga csoportjainkban, vagy egyszerűen elmegyünk vasárnap a templomba, ez mind egyre vág, egy és ugyanazt a célt szolgálja. 1993-ban a Skót Egyház általános zsinata felhívást intézett a gyülekezetekhez, hogy erősítsék meg abbéli hitüket, hogy Krisztus az egyetlen út az üdvösségre. De a dolog kudarcba fúlt, mert 400-an ellene szavaztak, csak 300-an szavaztak mellette. Feltehetően az egyházi képviselők többsége jobban tudta a választ, mint Pál apostol, aki azt írta, egy az Isten és egy a közben járó is, Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, 1 Timóteus 2:5. És jobban, mint Ézsaiás, aki Istent így mutatja be, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincs szabadító. A pluralizmus szinkretizmussá válik, amikor az egymás isteneinek kölcsönös elismerése végül a sokszínű hit egy istentiszteleti aktus végső egységében jut kifejezésre. Úgy vélik, ez jót tesz a társadalmi közösségi kapcsolatoknak egy kozmopolita, sokarcú társadalomban. A keresztény bizonyosságot, valamint azt a kizárólagosságot, mely azt tanítja, hogy csak egy igaz Isten van mindenki számára a világon, mindenáron kerülni és ellenezni kell. Társadalmunkban az egymást elfogadó, sokhitű szolgálatok a népszerűek. Válaszoljunk a pluralizmusra. Először, ha minden igaz, akkor semmi sem hamis. Ha minden nemzedék és kultúra újraírhatja az örökkévalóságra nézve saját építészeti szabályait, akkor minden jónak tekinthető és semmi sem rossz. Ez sokkal vészesebb annál, mint minden egyes amatőr építő vállalkozónak megengedni saját szabályainak érvényesítését. A pluralizmus úgy véli, hogy a világvallások egymással szemben álló hitelveit mind be kell terelni a lelki keresés edényébe. A mihelyt azt állítjuk, hogy egy világvallás bármely aspektusa téves, vagy legjobb esetben tökéletlen, nem teljes, már is elismertünk egy bizonyos mércét, melynek alapján a megítélést elvégezhetjük. De honnan való ez a mérce? Valakinek valahol kell bírnia egy mértékvonallal, melyel megítélheti, hogy egy bizonyos vallás milyen közel került az igazsághoz és valósághoz. Azok számára, akik csak kezdetleges szinten merültek is el a világvallások tanulmányozásába, nyilvánvaló, hogy nagy szakadékok tátonganak közöttük. A legfőbb lény jelleme, s hogy hányan vannak, mi az élet célja, hogyan találunk békét és bocsánatot, feltéve, ha valamelyikre is szükség van, és lehetséges az elérése, mi van a síron túl, ha egyáltalán van valami, és hogyan készülhetünk fel arra? Milyen egy jó élet, és hogyan érhetjük el azt? Ezek és még sok száz más kérdés teljesen különböző válaszokra lel a különféle vallások ezreiben. A pluralizmus szerint az egyetlen téves látás, mely bizonyosan téves, az, amely azt állítja, hogy nála van az egyedüli válasz. De azt mondani, hogy a válaszok nem számítanak, mert mindenek felett a keresés a legfontosabb, ez még nagyobb problémához vezet. Másodszor, ha semmi sem hamis, akkor mindennek igaznak kell lennie. Az úgynevezett alternatív medicina a komoly orvostudomány és kontárkodó sarlatán felcserek keveredése. Ezért az Egyesült Királyságban senki sem csaphat fel doktornak, hogy aztán orvosi tanácsokat adjon, klinikai vizsgálatokat végezzen, betegeket kezeljen, vagy gyógyszereket rendeljen, csak is úgy, ha az általános orvosi tanácsba bejegyezték és felvették. E tanács megállapított bizonyos szabályokat, melyek irányítják az orvosi képesítést és gyakorlatokat. S azok világos, akárki nem képes jó tanácsot adni egy ilyen fontos területen, amikor a nemzet egészségéről van szó. A rossz tanács azonban, bármennyire jó szándékkal történjen is, végzetes lehet. A pluralizmus tetőfoka, hogy bármiből álljon is egy vallás, bármilyen legyen is hitelve és gyakorlata, el kell ismernünk róla, hogy törvényes keresést képez a legfelsőbb lény vagy lények felé. Milyen alapon helyeztük hatályon kívül az özvegyen maradt nők megégetését India gyarmataiban? Feltehetően azért, mert tudatlanul is beláttuk, hogy a kereszténység jobbat tud. Milyen alapon ellenezzük a buzgó hindu istenimádók öncsonkítását? Vagy a vallásos és etnikai megtisztulási mosakodásokat? Vagy az ősi vallásoknak szörnyűséges gyakorlatait? A pluralizmus végső kudarca abban a tényben rejlik, hogy logikusan önmaga elpusztításához vezet. Valójában senki sem hiszi, hogy minden elfogadható lenne egyszerűen csak azért, mert a vallás nevében történik. De úgy szintén senki sem képes megvilágosítani bennünket, rámutatva a különbségre. A pluralizmus és ennek testvére a szinkretizmus nem tagadhatja meg senkitől sem a jogot, hogy bármit higgyen és gyakoroljon, feltéve, hogy őszintén keresi az igazságot. Ha visszanézünk a múltba, a nagy babiloni birodalom, a rettenetes Baál Isten és az érzékies Asera istennő uralta számos ember életét. Valószínűleg ezek is, sőt még a Molok is, akinek a hívők gyermekeiket tűzáldozatban feláldozták, mind az igazság felé mutattak, és hozzáadtak valamicskét a lelkiség nagy tavához. Ha pedig nem, miért nem, ha egyszer nincs bizonyosan megismerhető végső igazság? Harmadszor, vannak kérdéseink, melyeket lehetetlen megválaszolnunk. Ha nincs egyetlen vallásos igazság sem, amely felül bizonyosak lehetünk, akkor nyilván készen kell lennünk elismerni egy Isten vagy Istenek létezését vagy nem létezését, akik vagy úgy döntöttek, hogy vagy nem jelentik ki magukat világosan, vagy képtelenek ezt megtenni. Ekként teljes zavarban vagyunk a leglényegesebb kérdéseket illetően, melyekkel csak szembesülhetünk. Mi a valóság az életben, és mi a bizonyosság a halálban? Hogyan lehet összeilleszteni a reinkarnációban való hitet az írás konkrét tanításával, hogy egy halál van és egy ítélet, s hogy ez a vég. Zsidók 9.27. Hogyan lehet egymás mellé helyezni a személyes erőfeszítés és érdem által elérhető üdvösséget? Azzal a hittel, hogy az üdvösség ingyen ajándék, melyre nem lehet rászolgálni, sem kiérdemelni. Efézus 2.8.9. A pluralizmus tudatosan mellőzi a leglényegesebb kérdéseket, melyek úgy a filozófiát, mint a vallást folyton foglalkoztatták. Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Hová megyek? És hogyan juthatok oda? S a pluralizmus számára a feleletek még sokkal lényegtelenebbek, mint a kérdések. Negyedszer, az evangelizálás nem fontos. A pluralizmus lehet az első lépés egy olyan világ egyesség felé, hogy senki sem evangelizál többé senkit. Minden vallás szabad lesz a más vallásúak evangelizáló ragadozóitól. Talán ez az oka annak, amiért például egyházi vezetők vonakodnak a zsidók közti evangelizálást támogatni. Miért ne gondolnánk át újra az embereknek más vallásból vagy semmilyen vallásból való megtérítését, ugyanilyen okból? Hisz nyilván szükségtelen egy pluralista korban térítgetni a muszlimokat, hindukat, buddhistákat, vagy spiritisztákat, vagy egyéb pogányokat. Egyes írók még azt is felvetették, hogy minden vallás egyesült erővel kellene harcoljon nem egymás ellen, hanem a vallásnak közösen felismert ellensége a humanizmus ellen. Ezzel szemben a keresztény vallja, hogy a humanizmus nem a legnagyobb ellensége az igazságnak. A Krisztus nélküli vallás az. Az evangelizálás feltételezi, hogy bírjuk azt az igazságot, mellyel még nem bírnak azok, akiket evangelizálunk. 5. Istenről alkotott alacsony szemlélet. Az az Isten, aki feltette magát Mózesnek és Izrael népének, úgy szintén feltette magát a Bibliában adott kinyilatkoztatásban, úgy, mint aki minden nép istene, minden korban és kultúrában. Amint már láttuk, a Mózesnek adott törvény tanúbizonyság volt a nemzetek felé, 5 Mózes 4.7-8, és tanítani kellett, meg kellett ismertetni a népekkel, 5 Mózes 31.12-13. Századokkal később Jónás próféta elküldetett, hogy megtérést prédikáljon Ninivének, a nagy asztíriai birodalom fővárosának. Nem azért, mert az ott lakó nép híjával volt az isteneknek és a vallásnak, hanem mert az igaz Isten és az igaz vallás nélkül éltek. 15 évszázaddal Mózes után Pál apostol ott állt Atén görög városának piacterén, és megtámadva lerohanta évszázados múlttal bíró pogányságukat, bemutatva nekik az Istent, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van. Nem kötött semmiféle egyességet a görög mitológiával, vagy filozófiájukkal, vagy papságukkal, amikor kijelentette: a mennek és földnek Istene kézzel csinált templomokban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Cselekedetek 17.22-32. Pál továbbmenve feltárta az egy igaz Istent, elítélte a bálványimádást, erősítette egy végső ítélet eljövetelét, és felszólította őket a gondolkozásmód, a szív és vallás megváltoztatására. Nos, ilyenfajta evangelizálási öntudattal találkozunk folyton az Új Szövetségen keresztül, és ebben a kontextusban hangzott fel az apostoli sürgető bizonyságtétel: nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az ég alatt az embereknek más név, mely által üdvözülhetnénk. Cselekedetek 4.12. Úgy tűnik, e keresztény apostol eléggé tudatlan volt a pluralizmus által követelt toleranciát illetőleg. A pluralizmus befolyása. A pluralisztikus gondolkodás riasztó szintig átadotta az evangéliumi evangelikál keresztények elméjét. Készek vagyunk kijelenteni, ne legyenek neked idegen isteneid, de azt már vonakodunk elfogadni, hogy ennek bibliai következménye az, hogy nem lehet üdvösség a Krisztusban való személyes hiten kívül. Az evangelikálok közti jelentős vita jelenleg arról folyik, hogy lehetséges-e az üdvösség Krisztus által, az ő megismerése nélkül. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán tanulmányok és cikkek védik azt az állítást, hogy akik sosem hallottak Krisztusról, üdvözülhetnek Krisztus által. Ez az inkluzivizmusnak egyik formája. Egy tanulmány, melyet egy evangéliumi kutatócsoport jelentetett meg Evangelical Review of Theology folyóiratban, a pogányok üdvösségét tárgyalja az Ószövetségi bibliai történelem során, és három következtetést von le. Először, miközben egyrészt elismeri Isten engesztelhetetlen gyűlöletét a pogány bálványimádás és annak gyakorlatai iránt, emlékeztet bennünket, hogy sok pogány úgy van bemutatva, mint akik Istennel kapcsolatban éltek. Ilyen volt Melkisédek, Abimélek, Jetró, Bálám, Ráháb és Rút. Erre válaszolva rá kell mutatnunk, hogy az Istennel való kapcsolat és az Izraellel kötött szövetségen kívüli üdvösség két igen különböző dolog. Melkisédeket az új szövetség egy titokzatos személynek tartja, aki ennek ellenére tökéletes előképe volt magának Krisztusnak. Zsidók 7.17. Ezért elgondolhatatlan, hogy pogány, próféta vagy pap lett volna. Ami Bálámot illeti, egy dolog Isten részéről használni egy engedetlen próféta száját, épp úgy, ahogy használta a szamár száját is, de teljesen más azt állítani, hogy a prófétának valamilyen üdvösséges kapcsolata volt Istennel. Tulajdonképpen az írás épp az ellenkezőjét erősíti. 2 Péter 2.15 és Jelenések 2.14. Ami Ráhábot és Rútot illeti, kifejezetten elmondja az ige, hogy ők az Izraellel való szövetség oltalma alá jöttek. Ezek a hölgyek áttértek a zsidó vallásra. Másodszor a tanulmány megjegyzi, hogy a pogány népekről ki van jelentve, hogy jelentős helyük van Isten jóságos tanácsvégzésében. És erre felhozza Ézsaiás 19.24-25-öt, valamint Malakiás 1.11-et bizonyítékként. Nos, amennyiben Isten felhasználja nemzeteket az ő céljainak megvalósítására, és általános gondviselésében részelteti őket, felhozza rájuk napját, esőt ad, stb., igaz ez az állítás. De Ézsaiás 19 beszél egy napról, amikor Egyiptom és Asszíria esküdni fog a mindenható Úrra, és ez bizonyára igaz megtérést jelez. Hogy ez a fejezet a pogányok megtérésének képét festi le az evangéliumi korban, ez már az egyén bibliai proféciákról alkotott szemléletétől függ. De az világos, hogy az egyetlen reménység, mely itt fel van ajánlva, egy olyan Egyiptomnak szól, mely megtért a mindenható Úrhoz. Ez napnál világosabb. Bármi mást hinni, annyi, mint szorosan közeledni ahhoz az állításhoz, hogy az iszlám is lehet Egyiptom üdvössége. Malakiás 1.11 ezt mondja, nagy lesz az én nevem a pogányok között. Nos, hogyan lehetséges ez, ha a nemzetek pogány tudatlanságuk szintjén maradnak? Harmadszor a tanulmány azzal zárja, hogy a bibliai bölcsesség irodalom, vagyis a példabeszédek és prédikátor könyve úgy beszél az isteni bölcsességről, hogy nem hivatkozik Isten Izraelnek adott kijelentésére. De valóban így van ez? A bölcsesség irodalom szerves részét képezi Izrael vallásos irodalmának, és mint ilyent sohasem tekintették egyébnek, mint Isten kijelentésének az ő népe számára. Azt mondani, hogy szoros kapcsolódási pontok észlehetők a hasonló egyiptomi irodalommal, úgy a szellemiség, tartalom, forma és módszer vonatkozásában, ez egyenlő azzal az evangelikál vélekedéssel, hogy Mózes egyes törvényeit a Hammurabi törvénykönyvből kölcsönözte. A tanulmány úgy gondolja, hogy Jób egy szíriai főnök volt, ki nem állt kapcsolatban Izraellel. De mik voltak az áldozatok, melyeket Isten világosan elfogadott? Jób 1.5. Nos, nehezen elképzelhető, hogy pogány felajánlások voltak. Különösen azért, mert Isten így mutatja be Jóbot: az én szolgám, Jób. Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Jób 1.8. Sok mindent nem tudunk Jóbról, de ez a leírás s a könyvben feltárt megdönthetetlen hite egy olyan embert tár elénk, aki sokkal több egy pogány bálványimádónál, ki tudatlanságából most kezd kibotorkálni az igazság derengésébe. Ez a személy ismeri az igaz Istent, és helyes módon imádja őt. Senki sem tagadja, hogy valamely pogány is felfedezheti az igazi bölcsesség bizonyos vonásait, s ebben az értelemben minden vallásban és filozófiában kétség nélkül van némi igazság. De ismerni Istent és megtapasztalni az üdvösséget, ez teljesen más. A kutatócsoport által felhozott új szövetségi bizonyságok sem erősebbek az előbbieknél. Miközben elismerik, hogy az apostoloknak világos üzenetük volt a keresztény evangélium egyedülisége és kizárólagossága felől, János 1.9-et és Cselekedetek 17.30-at hozzák fel, azt állítva, hogy az igék szerint minden világvallásban van bizonyos igazság. Kornéliust is kiemelik példaként, Cselekedetek 10.4, hogy ime Isten elfogadja egy pogány imáit, még ha az üdvösség csak Krisztus által jön is. De ezzel mellőzik, s figyelmen kívül hagyják azt a jelentős tényt, hogy Kornélius prozelita volt, ki magát Izrael szövetsége alá helyezte, és ebben a kontextusban történt, hogy imái és alamizsnái kedvesen fogadtattak Istennél. Leginkább szembeötlik pluralista társadalmunk befolyása e különös kutatócsoportra, amikor Leslie Newbigint idézik helyeslően. Idézet: a Jézusról, mint Úrról szóló keresztény hitvallás egyáltalán nem tagadja Isten munkáját a keresztény egyházon kívül élő férfiak és nők életében, gondolataiban és imáiban. Ellenkezőleg, ez arra kell késztessen, hogy sóvárogva várjuk, számoljunk vele, és örvendezzünk e munka bizonyságainak. Ha szeretjük a világosságot és világosságban járunk, úgy kell örvendeznünk a világosságban, bárhol is találjunk rá. Eddig az idézet. The Open Secret, 198-as oldal. Ha a Newbigin e munka bizonyságai alatt a Krisztus evangéliuma előtt megnyílt pogány szívet érti, úgy mindannyiunknak szívből egyet kell értenünk vele. De nem így érti. Hasonlóan alaptalan gondolkozást látunk, amikor azt halljuk, hogy miközben Krisztus elfogadása üdvösséget hoz, és hogy miközben akik őt elvetik, elvesznek, azok, akik sohasem hallották az evangéliumot, a nyert világossághoz mérten fognak megítéltetni. De mit jelent ez? Engedjük meg Sir Norman Andersonnak, hogy magyarázza meg nekünk. Miután utal az Ószövetségi Szentek üdvözülésére Jézus Krisztus érdeme által, Anderson professzor így folytatja, idézem: miért ne hihetnénk hát, hogy ugyanígy fog történni némely más vallásúakkal is, kiknek a szívében a minden irgalmasság Istene már munkálkodott az ő lelke által, s akik bizonyos szinten eljutottak bűnösségük felismerésére, s belátták, hogy bűnbocsánatra van szükségük, s akik ebben a derengő fényben képesítve lettek, hogy Isten irgalmára bízzák magukat. Idézet vége. Christianity and Comparative Religion. De egyenlőséget húzni az Izraellel kötött szövetség alatt élő férfiak és nők hite és a megvilágosodott pogányok hite közt elképesztő félreértése az Ószövetség vallásának és ennek a kereszténységhez fűződő egyedülálló kapcsolatának. Ugyanezeket az érveket erősítik Peter Cotterell a Mission and Meaninglessness, Misszió és értelmetlenség könyvében, és Clark Pinnock a Wideness in God's Mercy, Isten irgalmának szélessége könyvében, s alaposan megfelelt rájuk Hewell R. Jones a Only One Way, Csak egy út van című könyvében. Nincs állítva ezen írók egyikénél sem, hogy az üdvösséget elnyerhetnénk Krisztus váltságán kívül valamely más forrásból, de az egyik író egészen odáig megy, hogy más vallásokban is lehet üdvösség, noha Krisztus közvetítésével. G. Tomlin, Evangelical Anglicans. Azonban e kérdés nem csak gigászok harca. Túlmegy a teológusokon és bibliakutató csoportokon. Az első parancsolat azért első, mert következményei hihetetlenül messze érnek. Ez állítások, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, és én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító, Ézsaiás 43.11, lényegében egybe tartoznak, s azonosak. Isten tanítja népét, hogy nincs más Isten, és nincs más üdvösség rajta kívül, s hogy minden egyéb csak hazugság. Kizárólagosság és intolerancia. Ez a parancs, ne legyenek neked idegen isteneid, nem egyszerűen egy negatív magyarázat arra, hogy minden más vallás értéktelen, hanem pozitív állítás az egy igaz Isten kizárólagosságáról. Az első parancsolat nem csak azt mondja, hogy nem szabad imádnod más isteneket, hanem hogy nem létezik más imádandó Isten, mint ahogy Pál elismerte 1 Korintus 8.4-ben. Izrael isteinek univerzális kizárólagossága Ézsaiás 44.6-ban is elénk van tárva. Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura. Én vagyok az első és az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. A társadalom a maga módján hiheti, hogy minden Isten hiteles, de ezt semmiképpen nem tarthatja igaznak egy keresztjén. Ha csak el nem szántuk magunkat, hogy Teremtő Urunkat leegyszerűsítjük a világi istenek szintjére. Az Ószövetségben kinyilatkoztatott Isten sohasem ismerte el a környező népek isteneit. Ellenkezőleg, megparancsolta a népének, hogy pusztítsák el őket. A népek viselkedésmódja iránti utálata fel van fedve 5 Mózes 18.9.13-ban. Itt nincs semmilyen tolerancia. Ez az Isten, kit a Biblia folyton úgy tár elénk, mint aki szuverén világteremtő Úr, sohasem jelezte, hogy lenne valamilyen más út a többi népek számára. Amikor meghagyta az izraelitáknak, hogy istentiszteletüket nem végezhetik úgy, mint más népek, és nem élhetnek úgy, mint ők, és ne is tudakozzanak vallásaik után, 5 Mózes 12, 4, 8, 30, 31, ezt nem úgy tette, mint egy helyi istenség, akinek területi hatásköre körülbelül keleten a Jordán folyótól, nyugaton a földközi tengerig, és északtól délig a szíriai határtól Egyiptomig tart, hanem úgy tette, mint az egész univerzum istene, aki uralja a föld lakosait, és akin kívül minden más isten hazugság. Azonban a mi részünkről e kizárólagosság és bizonyosság nem jelent agresszív és intoleráns magatartást. Bár Isten agresszíven intoleráns volt az ószövetségi világvallások iránt, mégis hagyta őket, hogy világszerte tovább létezzenek, és csak ott pusztította el őket, ahol választott népének tisztaságát veszélyeztették. Az új szövetség elismeri a világvallások létezését, és hamisságaik békés lebontására törekszik, az evangélium ereje által. A keresztények ma, épp úgy, mint az első században, képesek békésen együtt élni vallásos vagy nem vallásos embertársaikkal, miközben komolyan fenntartják az evangélium egyediségét és kizárólagosságát. Róma volt az ő sokféle pluralizmusával, ki nem tudta eltűrni a keresztényeket, és nem fordítva. És pontosan ezt tapasztaljuk ma is. A meggyőződéses emberek a legtűrhetetlenebbek a pluralizmus számára. Krisztus egyedülálló volta. Amikor Isten kijelentett az izraelitáknak, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, nem azt mondta, nektek nem szabad, de mások megtehetik. Isten a világ elé helyezte választott népét, mint modellt, és lényegében ezt mondta, meg kell mutassátok a világnak az igazi vallás és igazi istenimádat természetét. Ami ti vagytok nekem, az példa lesz minden kor és minden nép számára, mert rajtam kívül nincs más senki. Ez ugyanaz az Isten, akiről Krisztus beszélt, amikor kijelentette, hogy a legnagyobb parancsolat, hogy szeretnünk el Istent teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel. Máté 22:37. Azt hinni, hogy Krisztus csak a zsidókra és a keresztényekre gondolt, vagy hogy ő kész eltűrni Istennek egy olyan meghatározását, mely magába foglalja a muszlim, hindu vagy a New Age értelmezését, egyenesen becstelen vagy ostobán gyalázatos. Állítható-e, hogy az, aki magáról ezt mondta, aki engem látott, látta az atyát, János 14:9, valójában azt hitte, hogy Mohamed, Krishna vagy Gautama is lehetnek látható, valós alternatívák? Ha ő tévedett saját egyedülállóságáról szóló tanításában, akkor egocentrikus tükre egyáltalán nem példa a számunkra. De ha nem tévedett, hanem igazságot mondott, akkor sokan, kik kereszténynek vallják magukat, miért csak annyit engednek meg neki, hogy legjobb esetben ő a magasabb, vagy közelebbi, vagy tisztább kifejeződése az isteni igazságnak? Nem olvasták-e eleget a többi riválisok életét, hogy meggyőzze őket, hogy semmi sem olyan veszélyes, mint a vallásos hazugság? A vallások értéke. De hát nincs semmi értékelni való a vallás ezen svéd asztalánál. De igen, van. Különös módon mérhetetlen érték van bennük mindnyájukban. Először is felfedik az emberiség mély vágyát Isten után. Bizonyságot tesznek arról, hogy Biblia értelmezésünk teljesen helyes, amikor azt állítjuk, hogy Isten az emberek elméjébe helyezte az örökké valóságot. Prédikátor 3:11. A vallások az emberiség örökké valóság utáni karnyújtását képezik. A második érték a világvallásokban az, hogy felfedik az emberiség Isten iránti adósságának, felelősségének mélységes tudatát. Ezért van többnyire a vallásoknak valamilyen áldozati szokásuk, ami által istenüket vagy isteneiket jó hangulatba, kedély állapotba hozzák. Hasonló módon ezért tesznek ki a gyermekek finomságokat a télapónak, hogy így megnyerhessék tőle kívánságaikat. De a világvallások még valami többet is felfednek. Tartozásunk riasztó fényében magunkat alkalmasakká, megfelelőkké kell tegyük Isten számára. Ez különféle módokon önerőfeszítést jelent. Magában foglalhat jó téteményeket a szegények és elnyomottak iránt, és ez jó dolog. De épp úgy lehet messzemenően veszedelmes is. Az önmagát felrobbantó öngyilkosnak a paradicsom minden gyönyörét ígérik, azon feltétel alatt, hogy halálával a lehető legtöbb embertársának az életét oltsa ki. Az irgalmasság cselekedetei és a tömeggyilkosság tehát egyformán rendjén valók Istenünk tetszését elnyerni igyekvő törekvésünkben. Ezzel szemben a kereszténység Isten megoldásával kezdődik. Az emberi vallás sohasem alkotott volna olyan képzetet, hogy Isten lejön a földre azért, hogy megvalósítsa az egyetlen lehető alapot az üdvösségre, halála által, nem pedig tanításával. És ezért egy emberi vallás sem találta ki a testetöltés és kereszthalál történetét. Hasonlóképpen egy emberi vallás sem gondolhatta volna ki soha azt az eszmét, hogy Isten mindent megtesz, ami csak szükséges az emberiség megváltásához, és aztán ingyen ajándékként ajánlja fel azt, azzal a kockázattal úgymond, hogy az emberiség ne talán visszaél vele, zsebrevágja az üdvösséget az élet igazi megváltoztatása nélkül. Ez az oka, amiért egy emberi vallás sem állt elő soha ilyen ajánlattal. Az emberi vallás sosem mellőzni az emberi erőfeszítést, mint fő hozzájárulást az egyéni üdvösség kérdésének a megoldásához. És ezért a buddhista kiváló 8 szakaszos út és az iszlám bölcsesség 7 oszlopa jelentik ma a jelenlegi változás és a jövő reményének a kulcsait. Más szóval, a világvallások folyton az emberre összpontosítottak. Ebben látták az emberiség nehéz problémáinak a megoldását. A kereszténység Istenre összpontosít, mint egyetlen végső megoldásra. A világvallások mind elnyomják a Krisztusról szóló igazságot. A birminghami boltos, aki hirdetést tett ki az ablakába kijelentve, Jézus Krisztus nem volt Isten fia, ő csak egy proféta volt, azt tette, amit minden vallás tesz. Alternatívákat talált ki Isten kijelentésére vonatkozólag. És éppen ezért kezdi Isten az ő parancsolatainak sorát ennél a pontnál. A világvallások tehát felfednek egy mély vágyódást Isten után az emberi fajban, felfedik az Isten iránti adósságérzet tudatát, és az Istennel való békesség megtalálásának teljes lehetetlenségét Jézus Krisztus nélkül. Értékesekké csak akkor válnak, ha a kereszt felé mutató jelzőtáblákként nézzük őket. Ezt mondják, rossz ez az út, menj Krisztushoz! Mégis szomorú, hogy nagyon sokan azt tartják róluk, hogy mind jó irányba mutatnak. Mit jelent egy név? Isten ezzel a parancsolattal kezdi, hogy eltakarítsa az útból a salakot. Minden más Isten veszedelmet hoz. De 2 Mózes 20:2-ben Isten felfedi, hogy ő milyen Isten, és csak is ezen az alapon mehetünk a harmadik vershez, az első parancsolathoz. Mostantól fogva az izraelitákon keresztül Isten ezt fogja mondani az egész világnak, nincs más Isten, nem lehet más Istened. De miért nem? Kicsoda ez a kizárólagos Isten? Szinte minden reklámhirdetés mögött az a cél rejtezik, hogy egy olyan nevet juttassanak az elménkbe, amelyre folyton emlékezzünk vásárlásaink során. A cégek arra törekszenek, hogy nevüket úgy fémjelenzék, hogy az illető termékkel mindig társítani tudhassuk őket. Nevet szerezni vagy nevet adni döntő fontosságú az üzleti sikerhez. 2 Mózes 3:14-ben Isten Mózessel találkozik a pusztában, az égő bokornál. Mózesnek megmondja, hogy menjen vissza és parancsolja meg a faraónak, hogy engedje el az izraelitákat. De előbb informálnia kell a népet, hogy Isten az ő oldalukon áll. Mózes sokféle kifogásai között ott volt az a tény is, hogy a nép joggal megkérdezheti, ki a te Istened, mi a neve? Mózes tudni akarta, mit kell felelnie. Héberben az Elohim szóval jelölik Istent, de ebben nincs semmilyen sajátos Istenre való utalás. Még a pogányok isteneit is Elohimnak nevezték. Egyiptomnak is úgy szintén megvoltak a maga istenei. Akkor mi a különlegesség az izraeliták ezen istenét illetően? Isten válaszolt, emlékeztetve Mózest a különleges névre, amely által a pátriárkák, Ábrahám, Izsák és Jákob ismerték őt. Azt mondta Mózesnek, menjen a néphez, és ezt mondja nekik, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Mondd meg nekik, hogy a vagyok jött el, és a vagyok beszélt hozzátok. Az Isten, aki magától létező és önmagának elégséges, aki kezdet és vég nélkül való. A teremtő Isten, akinek nincs szüksége semmire sem tőletek. Nincs szüksége arra, hogy tápláljátok, mert ő táplál titeket. Nem kell hordozzátok, mert ő hordoz és vezet titeket. Élet és erő van benne, önmagától. Tulajdonképpen neki nincs szüksége rátok, de nektek szükségetek van rá. Mózes és a nép kontrasztba állíthatták e vagyok Istent Egyiptom isteneivel. Napfelkeltekor az egyiptomi papok kopogtattak a templomok ajtain. hogy felkeltsék isteneiket. Aztán megmosdatták őket, reggelit adtak nekik, kiállították őket a napra, és az est beáltával ágyba helyezték őket éjszakára. Mózes tudatta a néppel, hogy a vagyok az önmagának elégséges, önmagától létező, a teljesen más Isten eljött, hogy a népet kiszabadítsa. Amikor a zsidók áldozatokat mutattak be Istennek, sosem képzelték, hogy ajándékaik ételt és italt képeznek Istenük fenntartására. Az ő Istenüknek semmire sem volt szüksége tőlük. Ő volt a vagyok, ő volt az Úr. Ezt az Úr szót még újra szemügyre vesszük az 5. fejezetben, de azt már is megjegyezhetjük, hogy ezt a nevet más népek nem használták soha az izraelitákon kívül. Ez sajátosan, egyedülállóan az övék volt. Magán viselte egy olyan Isten biztosítását, aki teljesen megbízható volt, s aki ígéreteket tett, és mindig be is tartotta azokat. Izrael Istenének szövetséges neve volt ez. Jahve, Úr, az az Isten volt, aki kiválasztotta Izraelt a föld népei közül, és ő általuk kívánt megáldani minden nemzetet a földön. 1 Mózes 12.2-3. Ezért volt olyan fontos Istennek e cím használata 10 parancsolatának a bevezetésekor. Ezzel tulajdonképpen azt mondta népének, szeretném, ha megértenétek, milyen Isten vagyok én. Én vagyok az Isten, aki teremtett mindent. Én vagyok az Isten, aki önmagában teljes, önmagának elégséges. Semmire sincs szükségem részletekről. De ígéreteket teszek nektek, és azokat be fogom váltani javatokra. Ez egy különleges kapcsolat. Az izraeliták a későbbi években visszaesésük legmélyebb pontján sem felejtették el e különleges nevet és ennek jelentőségét. És sohasem gondoltak Istenükre úgy, mint egy helyhez kötött Istenre. A népeknek voltak isteneik, melyek a hegyek istenei voltak. Úgy, hogyha felmentél a hegyre, azokhoz imádkoztál. Amikor lejöttél a völgybe, semmi értelme sem volt többi a hegyek istenéhez imádkoznod, immár a völgyek isteneit kellett imádnod. És így tovább. De az izraeliták istene az egész világ istene volt. Ábrahám egyszer így imádkozott, az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot? 1 Mózes 18.25. És Izrael sosem feledte el ezt. Ez megdöbbentően előrehaladott szemlélet volt abban a korban. Kevés nép vélekedett úgy, hogy isteneik teljhatalommal rendelkeznek térben és időben, bárhol. Olvasd el Királyok első könyve 20. rész 23-28-ig terjedő szakaszt, és meg fogod érteni, miről van szó. Az Isten, aki cselekszik. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, a szolgasság földjéről. Itt egy emlékeztetés történik Isten Egyiptomban végbevitt hatalmas cselekedeteire. A népnek csak vissza kellett gondolnia a rettenetes csapásokra, a halál angyalára, aki elment otthonaik mellett, a sötétség csodájára, mely megállította az egyiptomi sereget, a Vörös-tenger kétfelé válására, s az áradatra, mely egyből elsüllyesztette a királyi harckocsik ezreit. Erre gondolva nyomban belátták, milyen nagy ostobaság bármely más istent eléje helyezni ez Istennek, ki teljhatalmát eként nyilvánította ki előttük. Ezért beszélhetett Pál oly határozottan, amikor a világ isteneiről kijelentette, hogy azok nem istenek. Cselekedetek 19.26. Isten sohasem hagyta magát tanúbizonyság nélkül. Az egész teremtett világ, a nagy univerzum bizonyítja, hogy Isten tevékeny és mindenható. Róma 1.20. És senkinek sem lehet mentsége, amiért nem ismeri őt. A föld bármely pontján, bárhol éljen is az ember, felfedezhetők Isten munkájának bizonyságai. Kevés ember van, aki nem tekinthet fel az éjszakai égboltra, vagy nem hallhatja madarak énekét, vagy akit nem ejtene ámulatba egy újszülött csecsemő remek formája. Mindezekben Isten csodás keze szemlélhető. de azoknak, akik Istennek a Szentírásban adott különleges kijelentését bírják, és így olvashatják az ő hatalmas tetteit a történelemben, és különösen az ő fia Jézus Krisztus eljövetelében, még kevésbé van mentségük, amikor őt megvetve a nyugati társadalom bálványaihoz fordulnak. Az Isten, aki jelen van. Otthonunkba mi gyakran szoktunk tengeren túlról látogatókat vendégül látni, és ismerkedés után mindjárt családjaik után érdeklődünk. Legtöbbször vendégünk örömmel kérdi, szeretnétek látni feleségemet és gyermekeimet? Természetesen szeretnénk, de sohasem várjuk, hogy nyomban megjelennek és besítálnak a szobába, miközben róluk társalgunk. Egy kopott fénykép kerül elő, és láthatjuk a család arcképét. 6000 mérföldnyire lehetünk tőlük, de láthatjuk őket. Mózes idejében látni valakinek az ábrázatát bizonnyal azt jelentette, hogy a jelenlétében vagy. Akkor nem létezett másféle mód a látásukra. Mózes második könyve 20. rész 2. versében Isten valami igen jelentős dologra hívja fel népe figyelmét. Ez a kifejezés én előttem, 3. vers, két héber szónak a fordítása, és szó szerint azt jelenti orcám előtt. A Szent Sátor dolgai között és később a templomban is volt egy asztal, melyre minden nap friss kenyereket helyeztek az Úr jelenlétében. Hivatalos angol fordításunk kissé sántítva kirakott kenyérnek mondja, például 2 Mózes 25.30. Egy szó szerint és sokkal pontosabb fordítási mód lenne az arc kenyere, vagy a jelenlét kenyere, hisz olyan kenyér volt ez, melyet Isten színe elé helyeztek. Mózes második könyve 33. részében Isten megígéri Mózesnek, hogy az én orcám fog menni veletek. 14-es vers. És Mózes, mint alapra, rááll erre, és buzgón esedezik. Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket e helyről. Mindegyik esetben a gyökér szó ugyanaz. Az én orcám, a te orcád. Az új fordítás misztifikálja a szót, és nagybetűvel jelenlétnek fordítja. De az eredeti héberben ez nem így van. Az Úr arca kifejezés gyakorta fordul elő az Ószövetségben, és mindig arra utal, hogy Isten jelen van. És mint ilyen, evangéliumi szó. Mert amint Isten hangja kegyelem, mivel neki egyáltalán nincs szüksége, hogy szóljon hozzánk, úgy Isten jelenléte is kegyelem. Az édeni bűneset első tragikus következménye 1 Mózes 3.8-ban van leírva, ahol az eredetiben ugyanezt a szót találjuk. Az új fordítás másként adja, de szó szerint így van, elrejtőztek az Úristen orcája elől. Hasonlóképpen az első gyilkosság után Kain elment az Úr orcája elől. 1 Mózes 4.16. Nos, az egész emberi faj tapasztalatában semmi sem lehet ennél rosszabb. A teljes elhagyatottság és reménytelenség tapasztalata ez. A bűn választ el minket Isten jelenlététől, és az üdvösség az ő jelenlétének helyreállítását jelenti a bűnös számára. Ezért halt meg Krisztus, hogy minket Istenhez vezessen, hogy visszahelyezzen minket Isten jelenlétébe. 1 Péter 3.18. Isten jelenléte egyik megkülönböztető jele a kereszténynek, és így a keresztény gyülekezetnek is. A keresztény olyan személy, aki nyilván Istenhez tartozik, és Istennel való barátságban él. Ez a bűneset fordítottja. Mózes úgy van jellemezve, mint akit ismert az Úr színről színre. 5 Mózes 34.10. És a zsoltáros ugyanezen tapasztalatra vágyott. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram! Zsoltár 27.8. A héber pani szó szerepel mindkét alkalommal. Istennek ez a jelenléte, És nem csupán az ő mindent látó képessége, amit minden tudásként emlegetnek, az, ami bennünket arra kell ösztönözzön, hogy féljük a mi Istenünket. Jeremiás 5.22. Amit Mózes kívánt, 2 Mózes 33.15-ben följegyzett óhajában, nem csak az volt, hogy Isten tartsa szemmel az ő népét, hanem hogy tartós jelenlétét élvezhessék. Az én előttem kifejezés nyilván nem azt jelenti, hogy lehetnek más isteneink, feltéve, hogy ő az első. Az sem jelenti, hogy Isten glóriás fénytől övezett szellemként kíván népek közt jelen lenni. Noha tűz és felhőoszlop jelezték népek közti lakozását. A szó úgy szintén több azon kijelentésnél, hogy Isten a látás istene. Végül is egy látó Isten képes látni távolról is, épp úgy, mint ahogy mi is megfigyelhetünk egy holdfogyasztkozást. A döntő, fő jelentősége parancsolatnak, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, az, hogy a népet egyből emlékezteti, hogy a Szent Isten jelenlétében nincs hely semmilyen más Istennek. Izrael népe és rajtuk keresztül az egész emberi faj egy közvetlen választás előtt áll. Bírhatják Istent, vagy nem? Az, amiben nem lehet részük, Isten jelenléte és ugyanakkor a körülöttük levő világ hamis vallásaiban való evickélés. 2 Királyok 17.33 szerint az idegen törzsek bűne, kiket Samáriában letelepítettek, miután a babiloniaiak azt elfoglalták, az volt, hogy imádták az Urat, de szolgálták az ő isteneiket is. Nos, ez így nem megy. A szinkretizmust, az istenségek ezen szentségtelen keverékét sohasem tűrte el Izrael istene, és ma sem tűri. Az első parancsolatnak formai felépítése nem azt hangsúlyozza, hogy nincsenek más istenek az egy és telhatalmú teremtőn kívül, hanem hogy aki úgy gondolja, hogy vannak, az sohasem tapasztalhatja meg Isten jelenlétét és valóságát. Az Isten, aki teremt. Amikor Salamon felépítette a templomot Jeruzsálemben, a környező népeket utánozva ezt mondhatta volna: most már minden rendben van, amit tennünk kell már csak az, hogy menjünk be, és Isten oda bent fog ülni. De Salamon a következőképpen imádkozott a templom felszentelésekor: ó Uram, Izraelnek Istene, nincsen hozzád hasonló Isten sem mennyben, sem földön. Te megtartod a te fogadásodat és irgalmasságodat a te szolgáidhoz, akik te előtted teljes szívvel járnak. Te megtartottad a te szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak, amit szólottál neki. Beteljesítetted, amint te mai napon megtetszik. De lakozhat-e valósággal az Istene földön, az emberek között? Ime az egek és az egeknek egei téged be nem fogadhatnak. Mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem? Hallgasd meg akkor az ő könyörgésüket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezd nekik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett. 2 Krónika 6.14-18 és a 39. vers. Jónás, az engedetlen proféta, akinek tenger alatt járó tapasztalata közismert, ott a vihartól hányt vetett hajó fedélzetén megvallotta hitét Istenben. Istenben, aki teremtette a tengert és a száraszt. Jónás 1.9. Számára nem voltak helyi viharistenségek. Jób hasonlóképpen beszélt Istenről. Ő terjeszti ki éjszakot az üresség fölé, és ő függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ő köti össze felhőibe a vizeket, úgy, hogy a felhő alattuk meg nem hasad. Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén. Ő szab határt a víz színe fölé, a világosságnak és sötétségnek elvégződéséig. Jób könyve 26. rész, 7-től 10-ig teredő versek. Ezek nem egy primitív szíriai pogánynak a szavai, aki egy helyi istenséget tisztel. Ezek olyan embernek a szavai, aki bár semmit sem tudott az űrhajókról, vagy a holdon járt emberekről, aki sosem nézett teleszkópba, és meg lehet nem volt tudomása még a Föld kerekségéről sem, de aki ismerte az egyetlen igaz Istent, Izrael Istenét. A kémlelő szatellitek képesek azonosítani apró, 30 cm-es tárgyakat a Földön. De az izraeliták tudták, hogy Isten folyton gondosan őrködik földjük felett. Olyan föld az, amelyre az Úr a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függnek az Úrnak a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. 5 Mózes 11-12. Mégis Istenük sokkal nagyobb volt Izrael földjénél, mert ő szab határt a víz színe fölé, a világosságnak és sötétségnek elvégződéséig. Jób 26.10. És minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. Példabeszédek 15.3. Hasonló módon Malakiás előre tekintett arra a napra, amikor Istenének neve nagy lesz a nemzetek között, napkelettől fogva napnyugatig. Malakiás 1.11. Pál Athénban prédikálva, talán Jób után 2000 évvel, kijelentette a görögöknek, kiknek számtalan Istennel és Istennővel ékesített panteonjuk volt, az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Cselekedetek 17.24. Az Isten, aki ismert. Isten bemutatkozott népének ezekkel a szavakkal. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ő sohasem várta el, hogy valaki úgy imádja őt, mint ismeretlent, vagy ismerhetetlent. Az Isten szó héberül Elohim. Ez a szó már a Biblia kezdetén használva van Istenre, az ő teremtő tevékenységének a feltárásánál. A Bibliában minden kétely felett áll, és ennél fogva egy izraelitának sem volt semmi kétely azon tény felől, hogy Isten a teremtő. Ez nem képezheti intellektuális tárgyalás, tudományos analízis vagy teológiai vita tárgyát. Ezt a Biblia egyszerű igazságként, világos tényként közli. De a férfi és nő megteremtésekor Isten úgy teremtette őket, hogy különbözzenek minden más teremtménytől. Teremtésünkkor az örökké valóságot helyezte elménkbe. Prédikátor 3.11. Ez olyan valami, amivel egyetlen más teremtmény sem rendelkezik. Az ember élő lényé, élő lélekké lett. 1 Mózes 2.7. És amikor Isten embert teremtett, akkor az ő tisztelésére, imádására teremtette. Ez olyan sajátos dolog Isten és ember kapcsolatában, ami nem alkalmazható a teremtettség többi részére. Isten és Ádám és Éva lelki kapcsolatban, közösségben és barátságban voltak egymással. Ezt így írja le 1 Mózes 3.8. Az Úristen hűvös alkonyatkor a kertben járt. Erős baráti kötelék és egység volt az ember és Isten között, mely minőségében és egyedülállóságában teljesen különbözött a többi teremtményekkel való kapcsolattól. Bárhol találjunk is emberekre, mindig bizonyos formában Isten imádóként találunk rájuk. A Föld színén, az emberi faj történelmének során soha nem akadtak még egy olyan törzsre vagy népre, mely ne lett volna Isten tisztelő. Az ateista kormányzatok kénytelenek voltak sok pénzt áldozni az emberek átnevelésére, hogy ne legyenek Isten hívők. Azonban a vallásos tisztelet az emberi faj természetes hajlamából ered. Van egy vágyódás bennünk, mindannyiunkban, hogy imádjuk Istent, és ez a vágy sohasem aludt ki teljesen. Azonban e modern korban erősen igyekszünk az örökké valóságot kisajtolni elménkből. De az örök élet gondolata továbbra is ott van, és nem hajlandó eltűnni. Folyton ott van, és zaklat minket. Krisztus erre utalt, amikor ezt mondta: az igazi világosság megvilágosít minden embert. János 1.9. A világosság, melyel minden ember bír, amikor a világba születik, és amiből az állatvilág semmit sem ismer, az Isten tudat, az Isten valóságával való szembesülés. Sok keresztény szülő gyermekeik keresztény hitre való oktatása során használta Vezessük kicsinyeinket Krisztushoz című könyvet, Leading Little Ones to God, Marian Scholland, Panel of Truths kiadó. Talán régi módi e cím, de a könyv nagyon jó teológia, és van benne egy mondat, ami jól kifejezi a mindannyiunk lelke belsejében meglevő Isten tudatot. A könyv elmagyarázza, hogy egyes emberek azt mondják, hogy nincs Isten, és egyáltalán nem imádkoznak. Majd így folytatja. De mélyen a szívükben ott van a kis hang, mely folyton mondja, de igen, van Isten. Ez igazán fenséges teológia. Sok ember van, aki gondtalanul kijelenti, nincs Isten, én nem hiszek Istenben. De mélyen a szívükben van egy hang, mely így szól, igenis, van Isten. Te jól tudod, hogy van. Igen kevés igazán ateista van tehát a világon, mert Isten az embereket oltatlan vággyal teremtette, hogy keressék a lelki valóságot. Bár a sátán ráírta jelszavait mindenütt Isten teremtményeire, ott a mélyen az emberi természet tudja, hogy van Isten. Ezzel magyarázható az egyre növekvő érdeklődés korunkban a New Age, a reinkarnáció s a világvallások iránt. Modern korunk kétségbeesetten kapkodva kutat, hogy rátaláljon a lelki valóságra, még ha nem akarjuk is elismerni, hogy miután szomjazunk. De tudjuk-e, hogy valójában csak egy igaz Isten van? Róma 1.19.20-ban Pál igen világossá teszi a dolgot. Ami az Isten felül tudható, nyilván van az emberek lelkében. Mert az Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkivaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból világosan látható és érthető, úgyhogy az embereknek nincs mentségük. Nem lehetett volna ennél világosabban leírni. Mindannyian mentség nélkül vannak, amikor a világvallások panteonjához fordulnak. Amikor a felettünk levő égre nézünk, lelkünk sugallatára azt kell mondanunk, amit a Zsoltáros is megállapított a 19. Zsoltárban. Az egek beszélik Isten dicsőségét. A mérhetetlen, csodálatos univerzum Istenről beszél. És ami még sokkal fontosabb, hogy csak az Úristenről beszél, aki felfedte magát a zsidóknak. Akár intellektuális egy vallás, úgy, hogy az éleselműek képesek megérteni, vagy filozófikus, s a bölcsek élvezhetik, vagy morális, s a rendes emberek tudják felkarolni, vagy babonás, s az együgyűek rajonganak érte, vagy lehet pogányság, politeizmus, animizmus, okkultizmus, vagy materializmus, mind egyformán Isten ősellenségének, a sátánnak a megtévesztése. Bármilyen vallás vagy vallástalanság, az első parancsolatnak a megszegése, mert vonakodik elismerni a szuverén Úristent egyetlen Istennek. Pál a vallásról és ateizmusról a következőket írta. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem dicsőítették őt, mint Istent, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és felcserélték az örökkivaló Istennek dicsőségét a múlandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Róma 1.21-23. Az első szabály megszegése. A 10-ből 8 parancsolat negatív fogalmazásban áll, mert Isten jól tudja, hogy a bűn elkerülhetetlenül konfliktusba hoz minket az ő akaratával, és ezért szükség, hogy annak elmondásával kezdje, amit nem szabad tennünk. Ha csak azt mondjuk az embereknek, amit tenniük kell, folyton képesek lesznek mondogatni, hát én teszem ezt. és valahol az életükben biztosak lehetünk, hogy cselekszik. Mondd egy férfinak, hogy szeresse a feleségét, és a legtöbb férfi azt fogja mondani, hogy ezt teszik, vagy legalábbis ezt tették. De mondd csak, hogy ne kövessenek el házasságtörést. És itt van egy olyan parancs, mely életük végéig megáll. Ha azt mondjuk valakinek, hogy szeresse Istent, joggal állíthatja, hogy ő ezt cselekszi. De amikor a negatív kijelentésre hívjuk fel a figyelmét, ne legyen más Istened, be kell látnia, hogy ezen a ponton elbukott. Semmi sem került Isten helyére. Még a keresztény sem, ki szereti Istent, nem ártatlan ezen a ponton. Közülünk senki sem mondhatja, hogy sohasem voltak olyan törekvéseink, érdekeink, vágyaink, szerelmeink, vagy önző megnyilvánulásaink, melyek nem törtek az első helyre életünkben. Ez az első parancsolat, mert a legjelentősebb az összes között. De bár a legjelentősebb az összes között, mégis ez az, amit szándékosan újra és újra megszegünk. A nyugati babonaság minden egyes formája egy megszegését képezi az első parancsolatnak. Akik fát érintenek, sót hintenek, vagy újukat keresztbe teszik, épp úgy, mint akik horoszkópjukat olvassák, tenyérjóshoz járnak, vagy médiummal társalognak, mind ugyanabban a kategóriában vannak. Akár csak a sportoló, ki vallásosan bal lábát teszi a jobb elé. Megfelelő nyakkendőt visel, hogy szerencsét hozzon. Vagy kegyesen keresztet vet a verseny előtt. A személyiség kultusz, legyen akár sport vagy popstar, egy modern formája e parancsolat megszegésének. 12. Pius pápa meg lehet hezitált volna, mielőtt Máriát, az ég királynőjének kijelenti, ha valaki felhívja figyelmét Jeremiás 7.18-ra. A fiak fát szedegetnek, az atyák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőinek béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek ital áldozatokkal áldoznak, hogy engem haragra ingereljenek. Kevesen vannak, akik ne állítanák, hogy hisznek Istenben valamilyen formában. Csak a bolond tagadja a közérthető, nyilvánvaló valóságot. Zsoltár 14.1. De bármit is helyezünk első számként életünkbe, elveszi az Isten helyét, bármilyen jogos legyen is az önmagában. Shirley MacLaine népszerűsítette a New Age vallást bestsellerest könyveiben. Egyik könyvében ezekkel a szavakkal fejti ki saját filozófiáját. Tudom, hogy létezem, tehát vagyok. Tudom, hogy az Isten forrás létezik, tehát van. Mivel egy része vagyok annak az erőnek, azért vagyok, aki vagyok. Nos, semmi félreértés sem lehet az itt szándékolt utalás felől. A New Age filozófia egyike az első parancsolat legharsányabb modern megszegésének. Amikor a guruk azt prédikálják, hogy minden egy, monizmus, vagy hogy a földanya Gaja vigyázza haladásunkat, vagy hogy a régiek lelkei átvezethetnek minket az életen, mindegyik esetben Isten legnagyobb törvényét szekték meg. Amikor Jézust megkérdezték, melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben, így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Érdekes módon ez a mondat nem itt 2 Mózes 20-ban található, de rátalálsz Mózes 5. könyvében, éppen azt követően, hogy Mózes másodszor is újra elmondta a 10 parancsolatot Izrael népének. 5. rész. Jézus 5 Mózes 5.6-ból idézett. S lényegében ezt mondta, feltárom neked, mit jelent az első parancsolat. Azt jelenti, hogy szeretned kell Istent mindenek előtt és mindenek felett. Minden, ami ennél kevesebb, megszegése a legnagyobb törvénynek. E 2 igevers Máté 22-ből Urunknak az első parancsolatról adott magyarázatát képezi. Világos, hogy nem elég egyszerűen hinni egy Istenben. Ezzel nem jutottunk messzebb a démonoknál sem. Jakab 2.19. Szeretnünk kell Istent, szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel. Egy egyszerű teista nem tartja jobban meg e parancsolatot egy ateistánál, és egy deista sem tartja meg jobban egy panteistánál vagy politeistánál. Szeretni Istent annyi, mint megbízni benne, és engedelmeskedni neki. Isten sosem elégedett egy pusztán intellektuális egyetértéssel. Ő olyan hitre szólít, mely elkötelezettségben és imádatban fejeződik ki. Teilhard de Chardin filozófus azt mondta, hogy csak két opciója van az emberiségnek: imádat vagy megsemmisülés. Majdnem igaza volt. Valójában a két opció: imádat vagy örök elvettetés. Egyes emberek azt mondják, hogy olyan nehéz szeretni Istent, mivel nem láthatjuk őt. De igen, láthatjuk. Ezért jött Krisztus, és ezért mondta, aki engem látott, látta az atyát. János 14.9. Ezért tanítja a Biblia, hogy ő Isten valóságának képmása. Zsidók 1.3. S hogy Krisztusban mi láttuk az egyszülött fiú dicsőségét, ki az atyától jött. János 1.14. E parancsolatnak való engedelmességünk nagyon egyszerű. Annyi, mint Jézust tenni első helyre életünkben. Eképpen tiszteljük és szeretjük az atyát. Aki szereti a fiút, szereti az atyát. S aki szereti azt, aki elküldetett, szereti azt, aki küldte őt. 2 Mózes 20.2 beteljesítése: szeretni Krisztust teljes szívünkből. Minden más vallás engedetlen az első parancsolatnak. Mert ha nem szeretjük Krisztust először, úgy nem szeretjük az atyát először. Ha nem szeretjük az atyát először, úgy nem engedelmeskedünk-e parancsolatnak. És ha nem engedelmeskedünk-e parancsolatnak, elkövettük a legnagyobb bűnt. Az első parancsolat iránti engedelmességünk vizsgatesztjét Krisztusért való szeretetünk képezi. Mennyire szántuk oda magunkat neki? Ezért olyan jó dolog a törvény számunkra, az evangéliumnak egy része, mert Krisztus keresztjéhez űz bennünket. Szükségem van az ő bocsánatára, ez első parancsolat megszegése miatt, mert tudom, hogy ez kimagaslóan felette áll minden más parancsolatnak. Csak egy Isten van, és nekem őt kell imádnom egyedül, Krisztus által.